hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Egyszülős családok támogatása. Hogyan lett egy kezdeményezésből országos hálózat?
Van, akinek jogi tanácsra van szüksége, van, akinek lakhatási támogatásra, van, akinek iskolakezdési csomagra, de van, akinek arra van szüksége, hogy egy csoportba tartozhasson, ahol például az olyan szülőkkel tud beszélgetni, kapcsolatba kerülni, akik ugyanolyan élethelyzetben élnek, mint ők.
Kommunikáció és önkifejezés. Mit adhat a gyerekeknek a drámapedagógia?
Annyira nincs szerető közösség, tehát mindenhol verseny van, mindenhol sikerorientáció van, és azok a gyerekek, akiknek nincsenek olyan sikereik, azok teljesen elvesznek, és önbizalom hiányosak lesznek.
Bor és történelem. Mit mesélnek a kezdetek a magyar borkultúráról?
A középkori borokkal kapcsolatban nagyon sokáig nem lehet különbséget tenni fehér és vörös bor között. Egyszerűen azért nem, mert a középkori szőlőtermesztésnek az volt a sajátossága, hogy nagyon sokféle szőlőtőkét ültettek vegyesen egymással.
Trendidők.
Ma Magyarországon számos család működik egyszülős formában, ami sajátos nehézségeket jelent a mindennapokban. 8 évvel ezelőtt erre reagálva jött létre az Egyszülős Központ Budapesten. Azóta országos hálózattá bővült, és egyre több helyen nyújt támogatást azoknak, akik egyedül nevelik gyermekeiket. A központokban ingyenes jogi, pszichológiai és egyéb segítő szolgáltatások érhetőek el. A tapasztalatokról Vajda Klára beszélgetett Nagy Annával, az Egyszülős Központok vezetőjével.
8 éves az első egyszülős központ, azóta nagyon sok minden történt. Kiderült, hogy valóban társadalmi igény volt ennek a központnak a létrejöttére. Mi az, amiben leginkább látják a központnak a pozitív hatását?
A legtöbbször úgy fogalmazzák meg a szülők, hogy már maga a tény, hogy mi létezünk, az egy óriási nagy segítség nekik. Természetesen, aki egyedül nevelő szülő volt, vagy egyszülős családban élt, ők nagyon sokat beszéltek erről, de fontos az, hogy ki tudjon a lakásfalain kívülre is kerülni, hogy a közvélemény is tudjon beszélni erről, hogy a döntéshozók is figyelembe vegyék azt, hogy bizony nem minden családban van két szülő. Magyarországon több mint 340 ezer családban nincs meg a két szülő a családon belül. Úgyhogy ez az elmúlt 8 év, ez nekünk is óriási lelkesedéssel, energiával, nagyon sok örömmel telt el. Azt gondolom, nagyon sok dolgot sikerült elérni, és nagyon messzire jutottunk onnan kezdve, vagy honnan indultunk.
Melyek voltak a mérföldkövek?
Hát részben 8 éve megnyílt az egyszülős központ, 4 évvel később megnyílt a második egyszülős központ Budán. 2025. szeptemberében megnyílt az egyszülős csillagpont, ami egy olyan fejlesztő központ, ahol egyszülős családban él és sérült gyerekeknek nyújtunk egyénre szabott heti rendszerességű fejlesztést. Közben kialakult egy olyan országos hálózat, ahol az ország több pontján is vannak klubjaink, közösségeink, nem csak az ország határokon belül, hanem a határokon túl is. És itt az elmúlt években egy ilyen nemzetközi jó gyakorlatként tartanak most már sok helyen nyilván minket, hiszen kétszer kaptunk meghívást az ENSZ-be, hogy mutassuk be, hogy mit is csinálunk, hogyan is dolgozunk. És hát ne felejtsük el azt, hogy több tízezer családdal vagyunk kapcsolatban, és több mint 80 féle szolgáltatásunk volt.
Melyek a legsikeresebb programok?
Amit a legjobban várnak a családok, azok mindenképpen a nyaralások, a pihenések, hiszen ez az, ami először el szokott maradni egy családban, amikor mondjuk anyagi nehézségekkel találkoznak. Én azt hiszem, hogy mindenkinek az a legsikeresebb program, amiben ő saját maga, a saját elakadásával, vagy a saját praktikus nehézségeivel kapcsolatban segítséget kap. Van, akinek jogi tanácsra van szüksége, van, akinek lakhatási támogatásra, van, akinek iskolakezdési csomagra, de van, akinek arra van szüksége, hogy egy csoportba tartozhasson, ahol például az olyan szülőkkel tud beszélgetni, kapcsolatba kerülni, akik ugyanolyan élethelyzetben élnek, mint ők. Van, aki szívesen kirándul velünk, és volt, aki nagyon szívesen jött velünk mondjuk az egyszülős kórusba. Tehát, hogy rengeteg dolgot csinálunk, és én azt hiszem, hogy itt mindenki megtalálhatja legalább azt az egy dolgot, ami akkor és ott, abban a pillanatban neki könnyebbé teszi az életét.
Trendidők. A kommunikáció alapja nem csak a beszéd, hanem a figyelem, a jelenlét és az önkifejezés képessége is. Gyermekkorban ezek fejlesztése különösen fontos, hiszen meghatározza a későbbi kapcsolódásainkat is. A drámapedagógia és a színjátszás olyan eszközöket adhat a gyerekek kezébe, amelyek segítik az önbizalom erősödését és a kifejezőkészség fejlődését. De hogyan működik mindez a gyakorlatban és kiknek ajánlott? A Montág Imre Központ munkájába pillanthatunk be, ahol Verebes Lindát kérdeztem Major Eszter Anna.
Saját módszertan alapján működő foglalkozásokról van szó, milyen célkitűzéssel jött létre ez az egész kis, nem tudom, hogyan hívja, milyen kis szerelemsziget?
Végül is igen, az egész központnak az volt az alapja, hogy azt éreztem, hogy nagyon hiánypótló lenne egy olyan központ, ahol a beszéd, a kommunikáció, meg az előadó művészet az úgy együtt képezhető. Amikor még a logopédiát elvégeztem az ELTE-n, akkor láttam meg, hogy mi mindent lehet fejleszteni. Tehát, hogy mennyi olyan alapképességünk van, amit még óvodáskor fejlesztünk, és valahogy úgy elfelejtődik, hogy ezek fejleszthető képességek, még felnőtt korban is. Úgyhogy tulajdonképpen erre jött ez a kezdemény. Itt maga a színjátszás, meg a drámapedagógia csak eszköz ahhoz, hogy megerősítsük az önbizalmunkat, a beszédkészségünket, az önkifejezésünket. De azt is szoktam mondani, hogy nem kifejezetten szerepelni szerető vagy tudó fiatalokra, meg gyerekekre vár ez a foglalkozás, hanem pont azokra, akik gátlásosabbak vagy nehezebben oldódnak, akkor van értelme, hogy ezt fejlesszük.
A színjátszás, mint eszköz, mondjuk hogyan tud segíteni adott esetben szorongások oldásában, önbecsülésnek a fejlesztésében, vagy önszeretet fejlesztésében?
Maga az a közeg, amiben dolgozunk, nagyon bizalmi, annyira nincs szerető közösség. Tehát mindenhol verseny van, mindenhol sikerorientáció van, és azok a gyerekek, akiknek nincsenek olyan sikereik, azok teljesen elvesznek, és önbizalom hiányosak lesznek. Itt az alap az, hogy nagyon-nagyon szerető a közösség. A színjátszás alatt pedig egy csomó olyan képességükre látnak rá, vagy ismernek rá, ami megvan nekik, ami sikert ad. És ez a siker, ez nagyon fontos. Minden foglalkozást úgy kezdünk el, az az alap, hogy az önismeretet fejlesztjük. Amíg magunkról nem tudjuk, hogy miben vagyunk erősek, és miben kevésbé, addig nem tudunk mire építkezni. Amikor már azt feltérképezték a gyerekek, hogy mi az, ami erős, az nagyon jó, mert ugye az adja pozitív megerősítést. Ami pedig gyengeség vagy hiány, ott pedig megint csak arra kell figyelni, hogy amivel nem tudunk változtatni, mert egy olyan adottság, ott indul be az önelfogadás, ami pedig fejleszthető, ott pedig azzal kezdünk el dolgozni. Az improvizációval, hát azt imádják a gyerekek, mert abban tudnak kiteljesedni, ott pedig egymástól tanulnak. Mikor látja azt a sikert, hogy lehet nevetni, lehet hibázni.
Ez a fajta foglalkozás, amiről Linda mesél, ez úgy képzelem, hogy abban is segítség a gyermekeknek, és abban is támogató közeg, hogy a másikkal hogyan tud kapcsolódni, a közösségben való részvételt is tanulják. Talán nem.
Abszolút. Alapvetően a gyerekekben nincs meg ez a, nem tudom, könyöklés, vagy az, hogy direkt a másikat kritizáljuk. Ha valaki egy kicsit olyan attitűddel is érkezik, miután itt látja, hogy mindenki egyenlő, nincs főszereplő és mellékszereplő, egy idő után átveszik ezt a fajta attitűdöt. Tulajdonképpen mindenkinek kellene ez, hogy mondom, ez a hibázni, és hogy ne legyünk már ennyire sikerorientáltak.
Trendidők. A bor és a szőlő története szorosan összefonódik a magyar múlt alakulásával. A vándorló népek már korán találkoztak a szőlőtermesztéssel, és ez a tudás fokozatosan beépült a Kárpát-medence életébe is. A korai időkben a bor egészen más volt, mint amit ma ismerünk. Gyakran vadszőlőből készült, alacsonyabb alkoholtartalommal. A történetekből az is kiderül, hogyan vált a bor a mindennapok és az ünnepek részévé. Erről mesélt Csapó Csaba történész, idegenvezető Osd Erikának.
Mely magyar királyok járultak hozzá a magyar szőlészet és borászat megalapításához és fejlesztéséhez?
A középkori uralkodók közül mindenek előtt negyedik Bélát kell kiemelni, ugye, aki gyakorlatilag egy kifosztott, elpusztított és lakosságát jelentős részben elveszítő országban kezdett neki egy új ország kiépítésének, és itt ebben az esetben Buda és környéke vonatkozásában az azt jelentette, hogy adómentességet adott a szőlőtermesztőknek, bortermelőknek, egész egyszerűen azért, mert meg kellett erősödnie ennek az iparágnak ahhoz, hogy aztán tovább fejlődve már komolyabb adóbevételt is szolgáltathasson az államnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt. A későbbiekben még két olyan uralkodó van, akit mindenképpen ki kell emelni. Az egyik Zsigmond, aki az itáliai kapcsolatait felhasználva szakembereket hozott Itáliából, a másik pedig Hunyadi Mátyás, aki a francia szőlőtőkéknek a telepítésével híresült el a szőlőtermesztéssel kapcsolatban.
A Gellért hegy lábánál milyen jellegzetes utcaneveket találunk, amelyek a szőlőtermesztésre, illetve a bortermelésre utalnak?
Vannak olyan utcák, amelyek a borvidékekre emlékeztetnek, tehát ilyen a Villányi, Podocsonyi vagy Ménesi út. Vannak olyanok, amelyek mesterségekre vagy munkafolyamatokra, tehát Szüret utca, Vincellér utca vonatkoznak. És ami érdekes ezekkel kapcsolatban, hogy ezek gyakran az egykori szőlőmesdjéknek vagy birtokhatároknak a vonalát mutatják a mai város szerkezetben.
A budai várban több mint 60 középkori ülőfülkét találtak. Ezek összefüggésben lehetnek a borászattal, a borral, a bortermeléssel?
Igen, arra gyanakodnak, hogy ezek az ülőfülkék, ezek valószínűleg a bor kimérésére szolgáltak, ugyanis a budai polgárnak jogában állt a saját szőlőjében megtermelt szőlőből készült bort a saját házában eladni, és erre nyilván a saját lakásában nem nagyon engedett be senkit az ember, de ezek az ülőfülkék, amik a bejárat közelében voltak, a ház bejárata közelében, ezek alkalmasak voltak arra, ezek a gótikus ülőfülkék, hogy oda az emberek le tudjanak ülni, elég kihelyeztek egy kis asztalt, és akkor ott lehetett fogyasztani ezt a bort.
Mi jellemezte a középkori borokat? Milyen ízük volt?
A középkori borokkal kapcsolatban nagyon sokáig nem lehet különbséget tenni fehér és vörös bor között. Egyszerűen azért nem, mert a középkori szőlőtermesztésnek az volt a sajátossága, hogy nagyon sokféle szőlőtőkét ültettek vegyesen egymással, tehát nem egy-egy szőlőfajtának a telepítése zajlott egy-egy meghatározott területen, hanem teljesen vegyesen. Ennek az volt a magyarázata, hogy kivédjék az időjárás viszontagságait. Próbálták úgy telepíteni a szőlőket, hogy mindig számítsanak egy biztos termésre, amiből aztán bort készíthetnek. Ebből következően nem lehet igazán egy-egy szőlőfajtához kötött borokról beszélni a középkori Magyarországon.
Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
Lezárult az ELTE digitális fejlesztésének első szakasza. Befejeződött az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásközpontú digitális fejlesztési programjának első fázisa, amely az intézményi infrastruktúra és az oktatási rendszerek megújítására fókuszált. A projekt során többek között korszerűsítették a hálózati rendszereket, bővítették a digitális tanulási felületeket és egységesebb informatikai környezetet alakítottak ki a hallgatók és oktatók számára. A fejlesztések eredményeként stabilabb online oktatás, gyorsabb ügyintézés és jobban összehangolt egyetemi működés valósulhat meg. Dráguló Emmy. Egyes cégeknél már többe kerülnek a munkára fogott Emmy rendszerek, mint azoknak az alkalmazottaknak a bére, akik használják őket. A magas költségek mögött a gyakori lekérdezések, a token alapú árazás és az utólagos emberi ellenőrzés áll. Bár a használat idővel hatékonyabbá válhat, a bonyolultabb feladatokhoz szükséges drágább modellek miatt nem biztos, hogy az Emmy mindenhol olcsóbb lesz az emberi munkánál. Új akkumulátor növelheti az elektromos autók hatótávját. Kínai kutatók a szilárd test akkumulátorok fejlesztésében értek el áttörést, amelyek a jelenlegi megoldásoknál jóval nagyobb energiasűrűséget kínálnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a méret mellett több energia tárolható, így az elektromos autók egy feltöltéssel lényegesen hosszabb távot, akár 1500 kilométert is megtehetnek. A technológia emellett gyorsabb töltést és nagyobb biztonságot ígér, de széles körű elterjedése még időt igényel.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítése.